Ötödik fejezet. Gyors trópusi éjszaka borult a hol szélcsendben imbolygó, hol szélrohamokban bugdácsoló Arangira, szél iránt az emberevő Malaita szigettől. A délkeleti passzát megszűnt, ez okozta változékony időjárást, tette kíméletesebbé a főzést a nyitott fedélzeti konyhában, és küldte le rohanvást a visszatérő fiúkat, akiknek legfőjebb a bőrük ázhatott meg, más nem. Az első őrség 8-tól 12-ig a kormányosé volt, és Van Horn kapitány, akit a nagy, erős szélroham csapkodó zuhataga lekényszerített, magával vitte Jeromost aludni egy kicsit a kabinba. Jeromost kimerítette élete legizgalmasabb napjának sokféle izgalma, és már aludt, álmában rugdalozva és morogva, mikor a kapitány egy utolsó pillantást vetve rá, leoltotta a lámpát, és hangosan azt morogta: "A vadkutya, Jeromos, csíp meg, rázd meg jól!" Jeromos nagyon mélyen aludt, amikor elállt az eső, amely elrabolta a levegőtől az utolsó leheletnyi szellőt is, és folytogató kazánnál tette a kabint, kapitány levegőért kapkodva átizzadt ágyékkötőben ingben felkelt, hóna alá csapta a párnát, takarót, és felment a fedélzetre, de Jeromos nem vette észre. Csak akkor ébredt fel, amikor egy óriási 7 centis svábbogár csípdesni kezdte lábujjai között az érzékeny és szörtelen bőrt. Arra ébredt, hogy rúga megtámadott lábával, aztán a sváb bogára merett, amely nem futott el, hanem méltóság teljesen oda sétált, s a padlón masírozó sváb bogarakhoz csatlakozott. Sose látott még ennyit összeverődve, és sose látott még ilyen nagyokat. Mind egyforma nagy volt, és mindenfelé nyüzsögtek. Hosszú sorokban tódultak ki a fal réseiből, és leereszkedtek, hogy társaikhoz csatlakozzanak. Életlen dolog volt, legalábbis Jeromos szerint, és nem lehetett eltűrni. Hagin úr, Derby és Bob sose tűrte a sváb bogarakat, és szokásaik az ő szokásai is voltak. A sváb bogár az örök trópusi ellenség. Ráugrott a legközelebbire, lecsapott rá a mancsával, és szét akarta nyomni. De az olyat tett, amit sose látott sváb bogártól. Felemelkedett a levegőbe, szárnyával csapkodva, mint a madár, és mint egy adott jelre az egész sváb bogár rokonság szányra kapott, és megtöltötte a szobát szány csapkodásával és körözésével. Megtámadta a szárnyas sereget, levegőbe ugrált, kapkodott a repülő férgek után, és igyekezett leütni őket a mancsával. Néha sikerült is neki, és elpusztított egyet, és a csata nem szűnt meg, amíg valamennyi sváb bogár megint, mint egy adott jelre, el nem tűnt a sok repedésben, és át nem engedte neki a kabint. A következő gondolata már is ez volt: hol lehet kapitány? Tudta, hogy nincs a szobában, de hátsó lábára állt, és megvizsgálta az alacsony fekhelyet. Apró sóvár orra remegett a gyönyörűségtől, és apró, gyönyörűség teljes szippantásokkal szaglázta kapitány jelenlétének nemrégi nyomait. És amitől orra remegett és szimatolt, attól csonka farka ide-oda billegett. De hol van kapitány? Ez a gondolat épp oly élesen és határozottan alakult ki agyában, ahogy hasonló gondolat az emberi agyban kialakult volna. És ugyanúgy a tettet előzte meg. Az ajtó kitámasztva állt, és Jeromos kiügetett a nagy kabinba, ahol fél száz fekete furcsán nyögött, sóhajtott és hortyogott álmában. Szorosan összezsúfolottak a padlót, épp úgy elfoglalták, mint az alacsony fekhelyeket, és Jeromos kénytelen volt csupasz lábukon átmászni. Itt nem volt fehér isten, aki megvédeni. Jeromos tudta ezt, de nem félt. Miután megbizonyosodott róla, hogy kapitány nincs a nagy kabinban, neki készült, hogy felkapaszkodjon a veszedelmes meredek lépcsőn, amely szinte már létre volt, de akkor eszébe jutott a kamra. Berontott és megszaglázta a gyapjú ingben alvó lányt, aki azt hitte, hogy Van Horn meg fogja őt enni, ha sikerül felhizdalnia. Visszatérve a lépcső létrához, felnézett és várt abban a reményben, hogy kapitány megjelenik és felviszi őt. Kapitány erre ment föl, ezt tudta, tudta két okból is. Csak itt mehetett fel, és Jeromos orra elárulta, hogy valóban itt ment fel. Első lépcső mászó kísérlete jól kezdődött, az út egyharmadánál azonban az Arangi megdőlt a hullámban, és hirtelen helyre billent, Jeromos pedig megcsúszott és leesett. Két-három néger felébredt és figyelte, és közben bételdiót és levelekbe burkolt meszet készítettek elő és rágtak. Kétszer rögtön az indulás után visszacsúszott Jeromos. A fiúk felébresztették néhány társukat, azok felültek és élvezték Jeromos kínlódását. Negyedik kísérletre sikerült fele útig eljutnia, azután súlyosan az oldalára esett, ezt halk nevetés fogadta, és kötözködő cirpelés, ami akár óriási madarak torkából is jöhetett volna. Jeromos lábra állt, Nevetségesen felborzolta vállán a szőrt, és nevetségesen morgott nagy megvetésében e kétlábú, alacsonyabb rendű lények iránt, akik a nagy, fekete bőrű, kétlábú istenek, például kapitány és Hagin úr akarata szerint jöttek-mentek, és parancsaiknak engedelmeskedtek. Jaramos nem tartotta vissza a súlyos esés, megint megpróbálkozott a létrával. Az arangi imbolygásának átmeneti enyhülése jó alkalmat adott neki, és melső lába keresztül jutott a lejáró magas hullámtörő küszöbén, mire a következő nagy hullám jött. Behajlított melső lábának puszta erejével tartotta fenn magát, azután keresztül vergődött ki a fedélzetre. A hajó közepén a tetőablak mellett megvizsgált néhány guggoló matrózt és lerümit. Gondosan megállapította a személyazonosságukat, és hirtelen megmerevítette a lábát, úgy lépkedett, amikor Lerumi halk sziszegő fenyegető hangot hallatott. Hátul a keréknél egy kormányzó feketét talált, és közelében az őrködő kormányost. Éppen amikor a kormányos szólt hozzá és lehajolt, hogy megveregesse, Jaramos megszimatolt a kapitányt valahol a közelben. Békítő, mentegetőző farok csóválással szél iránt elügetett, és megtalálta a hátán fekvő kapitányt, aki annyira beburkolozott takarójába, hogy csak a feje látszott ki és mélyen aludt. Jaramosnak mindenek előtt örömmel meg kellett szaglásznia, és csóválnia kellett a farkát. De kapitány nem ébredt fel, s a finom, majdnem kötszerűen vékony eső permeteg arra kényszerítette Jaramost, hogy összegömbölyödve befurakodjék kapitány válla és feje alatti szögletbe. Van Horn ettől felébredt, mert halk durulzsoló hangon azt mondta, Jaramos. És Jaramos válaszul hozzá érintette hűvös, nedves orrát gazdája arcához. Kapitány azután újból elaludt. Jaramos azonban nem. Orrával felemelte a takaró szélét, és keresztül mászott kapitány vállán, amíg egészen a takaró alá nem bújt. Van Horn megébredt, és félállomban segített összegömbölyödni Jaramosnak. Jaramos még mindig nem volt megelégedve helyzetével, és addig fészkelődött körbe, míg kapitány karjának gödrébe nem feküdt, és fejét kapitány vállára fektette. Azután a megelégedés mély sóhajával elaludt. A legénység többször a váltakozó léglökésekhez igazította a vitorlát, a zaj felébresztette Van Hornt, akinek mindannyiszor eszébe jutott a kölyök, és szeretettel megszorította behajlított karját. Jaramos mindannyiszor megmozdult válaszul, és kényelmesen hozzásimult. Bármennyire figyelemre méltó kölyök volt is Jaramos, neki is megvoltak a korlátai, és sose tudta meg, milyen hatást tesz a viharvert kapitányra, sejmes testének puha meleg érintése. De a kapitányt évek távolságán át karjában alvó kicsi lányára emlékeztette. És oly élesen emlékezett rá, hogy teljesen felébredt, és kezdve a kicsi lány képén sok kép égette magát kínzóan az agyába. Egyetlen fehér ember sem tudta a Salamon-szigeteken, milyen terhet hordoz ébren, és gyakran alva is, pedig képek miatt jött a Salamon-szigetekre, azzal a hiába való igyekezettel, hogy elfeledje őket. A karjában fekvő puha kölyök kutya emlékeztető hatására először a kis hárlemi lakásban látta az anyát és a lányt. Kicsi lakás volt, igaz, de dugig töltötte és mennyországgá tette három ember boldogsága. Látta a lány lenszőke haját anya arany szőkéjévé sötétedni, és közben hullámossá és gyűrűssé hosszabbodni. Amíg végül két hosszú vastag fonat lett belőle. Eleinte ugyan nem akarta látni a sok képet, később azonban még el is időzött rajtuk, annyira igyekezett megtölteni velük tudatát, hogy távol tartsa azt az egy képet, amit nem akart látni. Eszébe jutott a munkája, a kocsimentő szolgálat és a vezetése alatt dolgozó mentő legénységé, és elgondolkodott, mi is lehet jobb kezével Clancyvel. Elérkezett az a hosszú nap, amikor hajnali háromkor rángatták ki az ágyból, hogy kiszedjenek egy villamos kocsit egy gyógyszertár bezúzott kirakatából, és visszaállítsák a sínre. Egész nap dolgoztak, vagy fél tucat karambolt elrendeztek, és esti 8-kor értek a kocsi színbe, éppen amikor egy új bejelentés érkezett. Hál' Istennek, mondta Clancy, aki mellettük a szomszédos háztömbben lakott. Maga előtt látta, hogy ezt mondja, és letörli az izzadságot piszkos arcáról. Hát hál' Istennek, nem nagy ügy, és éppen a szomszédságunkban van. Alig 10 háztömnyire. Amint végeztünk, indíts haza, a városi fiúk majd visszaviszik a kocsit a színbe. Csak egy pillanatra kell megemelnünk, felelte ő. Mi van? Kérdezte Billy Jeffers, a csapat egyik tagja. Valakit elgázoltak, nem tudják kiemelni, mondta, amikor felugrottak a mentőkocsira és elindultak. Újból látta a hosszú út apró eseményeit, még a késedelemről sem feledkezett meg, amit a város túlsó szélére tüzet oltani siető fecskendős és létrás kocsik okoztak, és közben ő és Clancy mindenféle kitalált nőszemélyekkel ugratt a Jeffers-t, és azzal, hogy a megbeszélt rendezvúktól megfosztotta a késő esti külön munka. Aztán elérték a megakadt villamosok hosszú sorát, a tömeget visszatartó rendőröket, a két kihívott terhére váró mentőt, és a sápadt, megrendült fiatal rendőrt, aki a körzet volt, és aki ezzel fogadta. Ó, hát borzasztó, látvány, ember, bele lehet betegedni, ketten vannak. Nem tudjuk kihúzni őket, megpróbáltam. Egyik még élt, azt hiszem. De ő, az erős és tevékeny férfi, aki megszokta már az ilyen munkát, akit kifárasztott a nehéz nap, és egy érzés, egyetlen kép foglalta el, a munka végeztével ráváró, ragyogó kis lakásé, alig néhány háztömbbel arrébb. Ő vidáman bizakodóan beszélt, azt mondta, hogy egy szemvillantás alatt kiszedi őket, aztán lehajolt és négy kézláb bemászott a kocsi alá. Újból látta magát, amint megnyomja a villanylámpája gombját és benéz. Megint látta a két súlyos aranyhajfonatot, aztán keze elengedte a kapcsolót, sötétben maradt. Él még az egyik? Kérdezte a megrendült rendőr, és megismételte a kérdést, amíg ő elegendő akarat erőért küszködött, hogy meg tudja gyújtani a lámpát. Hallotta a maga feleletét. Azonnal megmondom. Megint látta magát, ahogy oda néz, egy hosszú percig. Mindkettő halott, felelte csendesen. Clancy, add be a hármas számú emelőt, és mász be a kocsi végénél a másik emelővel. Hátán feküdt, egyenesen felnézett az egyetlen magányos csillagra, amely homályosan remegett a feje felett foszladozó felhőfátyol mögött. A régi fájdalom szorította össze a torkát, a régi, nyers szárasság égett a szájában és szemében. És tudta, amit senki más nem tudott. Miért van a Salamon-szigeteken, kapitánykodik az indiai tölgyből épített Arangin, négereket szállít, fejét kockáztatja, és több skót viszkit iszik, mint amennyi bárkinek is jót tenne. Azon éjszaka óta nem nézett nőre melegen, s a többi fehérek úgy tartották számon, mint aki közismerten hűvös az apró néppel szemben, akár fehérek azok, akár feketék. De miután az emlékezett végső szörnyűsége is megjelent a látomásában, Van Horn hamarosan újból el tudott aludni, és az elszúnyadás perceiben örömmel érezte Jaromos fejét a vállán. Jaromos egyszer a Merengi partjáról, Haggin úrról, Briggiről, Terenceről és Mihályról álmodott és halkan felnyűszített, de Van Horn eléggé felébredt, hogy jobban magához szorítva elcsitítsa, és bajoslatúan ezt motyogja. Ezt a niggert, aki ezt a kiskutyát bántja. Éjfélkor, amikor a kormányos megérintette a vállát, a felébredés pillanatában, mielőtt még egészen ébren lett volna, Van Horn két dolgot csinált önkéntelenül és gyorsan. Jobb keze lecsapott csípőjére, a pisztolyhoz, és közben ezt motyogta, azt a niggert, aki ezt a kiskutyát bántja. Kopó fok lett előttünk, magyarázta Borkman, amikor a két férfi szélirán figyelt a szárazföld magas árnyékrajzára. Alig 10 mérföldet tettünk meg, és semmilyen állandó szél nem ígérkezik. Ó, hát van ott fönn anyag bőven, csak lejöjjön, mondta Van Horn, és mindkét férfi felemelte a tekintetét a szaggatottan vonuló felhőkre és a homályos csillagokra. Alig hozott magának a kormányos lentről takarót, és feküdt le a fedélzeten, már is élénk állandó szél támadt a szárazföld felől, és 9 csomós sebességgel hajtotta az Arangit a sima vizen. Jaromos egy ideig megpróbált őrt állni kapitány mellett, de rövidesen összekuporodott és elszúnyadt, részben a fedélzeten, részben kapitány csupaszlábán. Kapitány odavitte a pokróchoz és belegöngyölte, és Jaromos gyorsan újból elaludt és gyorsan felébredt, kikecmergett a takaróból, és a fedélzeten fel alá járkáló kapitány után baktatott. Most újabb lecke következett, és Jaromos 5 perc alatt megtanulta, hogy kapitány azt kívánja, maradjon a pokrócban, minden rendben van, és kapitány fel alá járkál, és mindig a közelében lesz. 4-kor a kormányos vette át a fedélzetet. 30 mérföldet levágott, mondta neki Van Horn, de most megint gyengül a szél. Part közelben figyeljen a szélrohamokra. Jobb lesz lerakni a felhúzó köteleket a fedélzetre, és melléjük állítani az őröket. Persze aludni fognak, de aludjanak a kötelekkel meg a vitorlákon. Jaromos arra ébredt, hogy kapitány bebújik a takaróla, és mintha csak régi szokásuk volna, összegömbölyödött gazdája karja és oldala között boldogan szippantott egyet, hűvös kis nyelvével csókot adott, és amikor kapitány simogatóan hozzászorította az arcát, álomba szenderült. Fél órával később Jaromos kutya esze úgy találta, hogy elérkezett a világ vége. Arra ébredt, hogy kapitány hatalmas ugrással felpattan, és ettől a takaró jobbra, Jaromos meg balra repült. Az arangi fedélzete fallá vált, amelyen Jaromos lefelé csúszott a bömbölő sötétségben. Minden kötél és vitorla bongott és sívított a szélrohan vadsúlya alatt. A főkötelekhez ne ugorjatok! Hallotta kapitány hangos kiáltozását, és hallotta a csiga kerekeken átfutó főkötél magas hangú csikorgását, mert Van Horn kioldotta a csomókat a sötétben, és egyszer átcsapta a kötelet a hajó cölöpön, úgy engedte lazán égő tenyerén át. Ezzel együtt sok más zaj, matrózok rikoltása és Borkman kiáltásai rezegtették Jaromos dobhártyáját, és közben ő maga még mindig lefelé csúszott új és ingatag világának fedélzetén. De nem vágodott neki a korlátnak, amelyen összetörhettek volna gyenge bordái. Ehelyett az elárasztott korláton sápadtan foszforeszkáló fényözönnel beömlő, meleg tengervíz fogta fel puhán a testét. Úszni kezdett, és belekeveredett a vontató kötelek halmazába. És úszott, nem azért, hogy megmentse életét, nem a halálfélelem ösztökélésére. Agyában csak egyetlen gondolat volt, hol a kapitány. Nem mintha arra gondolt volna, hogy megpróbálja megmenteni kapitányt, sem arra, hogy a segítségére lesz. A szerető szív hajt mindig a szeretet felé. Mint ahogy az anya igyekszik magához venni csecsemőjét a szerencsétlenségben, a haldokló görög visszaemlékszik a drága Argoszra. A katonák asszonyuk nevével ajkukon halnak meg a harcmezőn, úgy sóvárgott Jaromos ebben a világomlásban kapitány után. A szélvihar épp oly hirtelen elállt, amilyen hirtelen jött. Az arangi egy szökkenéssel egyenesbe állt, és Jaromos ott maradt megfenekelve a jobboldali vízkieresztőben. Átkocogott az egyenes fedélzeten kapitányhoz, aki széles terpeszállásban egyenes derékkal még mindig kezében tartotta a főkötél csavarulatát, és ezt kiáltotta. Akire lejzumát! Szél elmenni! Első nem jönni! Megérezte csupasz láb ikráján Jaromos hűvös órát, hallotta a kutya örömteli szimatolását, lehajolt hozzá, és megsimogatta. Nem látott a sötétben, de szívét felmelegítette az a tudat, hogy Jaromos biztosan csóválja a farkát. A megrémült fiúk közül sokan összegyűltek a fedélzeten, és panaszos, siránkozó hangjuk olyan volt, mint a felgajazott madarak álmos neszezése. Borkman odajött, és Van Horn mellett állt, és mindketten izgatott hangulatukban, a rossz előérzett feszültségével igyekeztek áthatolni tekintetükkel a körülfogó sötétségen, fülük pedig lázasan figyelte a vízi és légi elemek üzenetét. Hol az első? Kérdezte Borkman ingerlékenyen. Mindig a szél az első, aztán jön az eső és megöli a szelet. Nincs eső. Van Horn még mindig figyelt, hallgatózott és nem felelt. Jaromos megérezte a két ember aggodalmát, és ő is résen állt. Hűvös órát kapitány lábához szorította, és nyelvének rózsás csókja a tengervíz sós ízével töltötte el a száját. Kapitány hirtelen lehajolt, gyorsan és nyersen belegöngyölte Jaromost a takaróba, és a hátsó árboc mögött megerősített, két jamgyökeres zsák közé egy üregbe dugta. Még valami az eszébe jutott, és egy darab zsinórral megkötötte a takarót úgy, hogy Jaromos mint egy zsákba volt kötve. Alig végzett ezzel, a far vitorla már is átzúdult fölöttük, a csúcsi torlák hirtelen mennydörögve kidagadtak, és a nagy fővitorla, kihasználva mindazt a teret, amit Van Horn a keresztárbosznak adott azzal, hogy kiengedte a kötelet, átlendült a másik oldalra, és feszesre rántotta az alacságot, akkor a recsenéssel, hogy a hajó beleremegett, és vadul balra dőlt. Ez a második roham ellenkező irányból jött, és erősebb volt az elsőnél. Jaromos hallotta, hogy kapitány hangosan kiállt először a kormányosnak, a főfelhúzó kötelekhez, letekerni! Majd én ellátom a csigákat! Azután néhány matróznak, Bato! Te, izé, meglazítani, farvitorla alacság, gyorsan, izé! Ranga, te, izé, elengedni, farvitorla kötél! Ekkor Van Hort lavina sodorta le a lábáról a hazatérőké, akik elárasztották a fedélzetet az első szélroham után. A vonagló tömeg, amelynek ő is része volt, lecsúszott a tenger színe alá merült baloldali korlát szöges drótjáig. Jaromos olyan biztonságban volt a maga zugában, hogy nem gurult le. De észrevette, hogy már nem harsannak fel kapitány parancsai, néhány másodperccel később meghallotta átkozódását a szöges drót felől. Erre élesen csaholni kezdett, és eszeveszetten tépte kaparta a takarót, hogy kiszabaduljon. Valami történt kapitánnyal. Ezt tudta. Csupán ennyit tudott, mert önmagára nem gondolt az összeomló világ zűrzavarában. De felhagyott a csaholással, és egy új hangra figyelt. Kiáltozással és ordítással kísért mennydörgő vitorla csapkodásra. Veszedelmet sejtett benne, de rosszul sejtette, mert nem tudta, hogy a fő vitorlát engedik le a csigákon, miután kapitány elvágta törével a kereszt árbockötelet. A pokoli lárma nőtt, és ő is csatlakozott hozzá ugatásával, amíg egy tapogató kezet nem érzett kívül a takaron. Elhallgatott és szimatolt. Nem, nem, kapitányoz. Újból szimatolt, és felismerte a tettest. Lerümi volt. Az a fekete, akit előző reggel szeme láttára rántott le Briggy, és aki kis ideje belerúgott a csonka farkába, és aki alig egy hete kővel dobálta meg Terence-et. A zsinort széthúzták, és Lerümi ujjai a takaron belül tapogatóztak utána. Járomos a lehető leggonoszabbul morgott. Ez szentségtörés. Ő a fehér ember kutyája, tabu minden feketének. Korán megtanulta ezt a törvényt, hogy néger nem nyúlhat a fehér istenek kutyájához. A merőgonosság Lerümi azonban e percben, amikor körülöttük recseg ropog a világ, megmeri őt érinteni. Amikor az ujjak megérintették, összezárta rajtuk a fogait. Aztán a fekete szabad keze olyan erővel ütötte meg, hogy összezárt fogával végig tépte az ujjak bőrét, húsát, és az ujjak kiszabadultak. Járomos dühöngött, mint egy kis ördög, és közben érezte, a nyakánál fogva felemelik, és félig megfojtva levegőbe hajítják. És amíg a levegőben repült, egyre üvöltözött dühében. A tengerbe esett és lemerült, nagy korty sós vizet szívott tüdejébe, és fuldokolva, de úszva feljött a felszínre. Az úszás egyike volt azoknak a dolgoknak, amiken nem kellett töprengenie. Sose kellett úszni tanulnia, mint ahogy lélegezni sem tanult. A járást valójában meg kellett tanulnia, de az úszás magától értetődő dolog volt. Körülötte süvített a szél, röpködő tajtékot vágott a szájába, orrába, szemébe, és a víz marta és megvakította. A lélegzetért való küszködésben ő, aki nem ismerte a tenger fortéjait, magasan a levegőbe emelte orrát, hogy kiszabaduljon a hömpölygő árból. Ennek eredményeképpen elmozdult a vízszintes helyzetéből, köpülő lába nem tartotta többé fenn, és ő függőlegesen alámerült. Újból a felszínre emelkedett, és légcsövét még jobban elöntötte a folytogató sós víz. Ezúttal minden számítgatás nélkül, csupán a legkisebb ellenállás irányában mozogva, ez volt neki a legkényelmesebb, kinyúlt a vízben és tovább úszott, hogy vízszintesen maradjon. A szélroham kidühöngte magát, és a sötétségen át hallotta a félig leengedett fővitorla csattogását, a matrózok éles hangját, Borkman káromkodását és mindegyiken túl harsogva kapitány kiabálását. Fogni meg, vitorla, ti izé fiúk, tartani! Lehúzni erős izé! Főkötél, jönni le két csiga! Ugorjatok! Áfene egyen meg benneteket! Ugorjatok!